Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódot. Az apostol szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem nékünk, s békesség adassék Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, a 151. dicsérettel kezdjük meg mai ünnepi istentiszteletünket. A 151. dicséret így kezdődik. Uram, Isten, siess! Elfoglalva folytassuk ünnepi istentiszteletünket a 377. dicsérettel, annak első és második verszakait énekeljük. Az első verszak így kezdődik, Szentlélek végy körül bennünket. Fennállva hallgassuk meg Istenünknek írott igéjét, mely a mai napon szól hozzánk. Ez megtalálható az apostolok cselekedeteiben, annak negyedik részében, az elsőtől a 14. versekig eképpen. Amik beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnokai és a szaddíceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, s mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, s hívő férfiak száma, mint egy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás főpap, Kajafás, Ioannész Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították, s vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma ezért vallotok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, s azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvettetek, és nincsen üdvösség másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak, mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Amen. Testvéreim, ami Urunk megszólított bennünket az ő igéje által, felelvén a megszólító igére, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Krisztus által, köszönjük neked, hogy ma ezen az igén keresztül hozzánk szólsz, hogy te mindig szólsz hozzánk. Köszönjük neked, hogy most imádságban veled lehetünk, és köszönjük neked azt, hogy te életünkben mindig velünk vagy, a Szentlélek által, akit elküldtél pünköstkor, hogy egy egyházzá tegyél bennünket, hogy tanítványokká tégy bennünket, hogy add nekünk azt a bölcsességet, ami Péteré, hogy szólhassunk a te nevedért. Így kérünk téged, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket ezen a mai Isten tiszteleten is. Amen. Testvérek, és most hallgassuk meg mai ünnepi Isten tiszteletünk alapi igéjét, amely a már felolvasott szakasz 8. versében megtalálható. Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma ezért vallotok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, tisztelt nagykovácsi gyülekezet! Most arról szeretnék beszélni, milyen tanítást ad nekünk ez a történet a Szentlélekről. Egészen határozott dolgokat tudunk meg belőle a titokzatos hatalomról. Ekkor a vers köré csoportosul, akkor Péter Szentlélekkel telve mondta nekik. Milyen az, amikor egy ember Szentlélekkel van megtelve? Hogyan néz ki? Mi történik vele, általa és körülötte? Ezt azért tartom különösen fontosnak, mert a Szentlélekkel kapcsolatosan meglehetősen homályos, zavaros elképzeléseink vannak, sokszor nekünk, hívőknek is. Azért maradunk mentesek a Szentlélek hatásától, mert nem ismerjük fel, nem tudjuk, hogyan munkálkodik. Pedig a Szentlélektől és hatásától egyáltalán mentesnek maradni olyan dolog, mintha egy gyönyörűen megépített orgona volna a templomban, és nem volna benne pneuma, szél. Hiába volna az egész hangszer szelelés nélkül. Olyan a hívő ember mindenféle törekvése, keresztény élete Szentlélek nélkül, mint egy vitorlás csónak a szélcsendben. Ki van feszítve a vitorla, megvan a kormány, csak éppen az erő hiányzik, ami vinni. Lehet lögdösni lapáttal is, de ez nagyon izzadságszagú, kellemetlen, pláne hosszú távon nem használható. Valahogy ilyen a hívő ember Szentlélek nélkül is. Ezt a 12 embert is, akik Jézussal töltöttek 3 esztendőt, személyesen hallották Jézus szavát, tanítását, a Szent Lélek tette apostolokká. Addig csak ilyen-olyan tanítványai voltak Jézusnak. A Szent Lélek által váltak apostolokká. A 3000 ember is, akik ott Jeruzsálemben megtértek, szintén a Szentlélek tette gyülekezetté. Egy egyháznak mindenek felett nem sok pénzre van szüksége, nem nagyszerű épületekre, kitűnő szervezetekre, jól megfogalmazott törvényre, nem. Nem. Ez mind jó, ha van, de elsősorban Szentlélekre van szüksége. Nélküle hiába van épület, törvény, pénz. Az egyház nem egyház. De hát hol van a Szentlélek? Hol található meg? Hol foghatjuk meg? Hol realizálhatjuk? És Pál apostol az első korintuszi levélben megdöbbentő dolgot mond a Szentlélekről. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Hogy hol van? Hát ti bennetek. Mi bennünk van a Szentlélek? Baj, hogy ezt nem tudjuk, nem ismerjük fel, nem tudatosítjuk, pedig ő működik bennünk. Az első pünkös dóta itt van, csak nem vesszük észre kellőképpen, ugyanúgy nem tudatosítjuk magunkban, mint amikor Pál apostol azt mondja, nem tudjátok, nem tudjátok. Az Isten lelke lakozik ti bennetek. Mint azt mondaná, hát atyám fiai, tudjátok meg, vegyétek észre, hogy valahányszor Isten egyáltalán az eszetekbe jut, az a Szentlélek munkája ti bennetek. Valahányszor egy-egy ige többé válik, mint egy egyszerű emberi szó, megéreztek benne valami erőt, akkor ez a Szentlélek ereje volt. Valahányszor az ige hirdetésben elhangzott emberi szavakról úgy érzitek, hogy talán megoldott valami problémát, ez nem emberi bölcsesség által, hanem a Szentlélek által történik. Valahányszor imádságban azt érezzük, most tényleg valami reális kapcsolat történik közöttünk és a láthatatlan Istennel, akihez imádkozom, megint a Szentlélek által jött létre ez a művelet. Tudatosítsuk, hogy a Szentlélek mi bennünk van. Ő a bennünk lévő, a bennünk ható Isten. Jézusnak az az ígérete, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok, teljesedett be szó szerint, amikor Isten szent lelkét kibocsátotta erre a földre. Mint a fiú helyettesét. Úgy, ahogy most Isten itt van, ha bejön a lelkünkbe, elkezd munkálkodni, hogyan Isten egyesül velünk. Ez a Szentlélek munkája. Talán azt mondhatnám, leegyszerűsítve, hogy 3 fokozata van mindennek. Az első, amikor a hitem tudomásul veszi, hogy Isten van. Nagy dolog, amikor tudomásul veszi valaki azt, hogy van Isten. De van ennél egy magasabb, vagy mélyebb fok, amikor azt veszi tudomásul a hitem, hogy az Isten, aki van, az, ahogyan Jézus Krisztusban eljött, Immanuel. Tehát velünk van az Isten. És van egy még teljesebb foka mindennek. Amikor azt veszem tudomásul, azt realizálom, hogy bennem van az Isten. Tehát, először azt, hogy van, ez talán az atyára vonatkozik, az, hogy velünk van az Isten, a fiúra vonatkozik, Jézus Krisztusra, és az, hogy bennem van az Isten, ez a Szentlélek. Ezek nyilván a Szentlélek bennem való jelenlétének, munkálkodásának a különböző fokozatai. Pál apostol az Efezus beliekhez írt levélében ilyen intelem található. Teljesedjetek be Szentlélekkel. Ez a szó magában rejti, hogy van olyan állapot, amikor nem vagyunk beteljesedve Szentlélekkel. Ezért mondja, teljesedjetek be, mint ha azt mondaná, többet, jobban, egészen bírjátok a Szent Lelket, vagy bírjon a Szentlélek bennetek. Erről van szó igény 8. versében is. Akkor Péter Szentlélekkel megtelve szólt, miután Szentlélekkel beteljesedett. És ez az akkor, ez szinte érzékeltető, hogy Péter sem volt mindig beteljesedve Szentlélekkel. Ez nem egy olyan stádium, állapot, amit ha elér valaki, akkor abban megmarad, hanem úgy látszik, ez egy program, amire törekedni kell. Péter apostol életében tudunk olyan időszakot, mikor nyilván nem volt beteljesedve Szentlélekkel. Nem a régi Péter, a pünkösd utáni Péter. Pál Galata levelében leír egy jelenetet, amikor meginti Pétert, aki nagyképűsködött. Félt. Mikor ő ott a zsidó keresztényektől való félelméből, nehogy megszólják, úgy tesz, mintha ő magára nézve érvényesnek tartaná a mózesi törvényeket. Pál nagyon erősen rászól. Nyilván akkor Péter nem volt beteljesedve Szentlélekkel. De az, ami itt van, amikor Péter Szentlélekkel megtelik, azt jelenti, amikor az ember felett egészen az Isten veszi át az uralmat lélek által. Ez az, amire nekünk is állandóan törekednünk kell. Azért mondom, megújuló törekvés, hogy még többet, Uram, még jobban hadd adja magamat a te rendelkezésed a lelked uralma alá. Még jobban töltsd ki testemet, lelkemet, még jobban töltsd meg önmagaddal, a te szent lelkeddel. Milyen az, amikor egy ember meg van teljesedve Szentlélekkel? Ezt 4 pontban nézzük most meg. Az első az, hogy a Szentlélekkel megteljesedett ember eszközzé válik Isten kezében. A legnagyobb lelki élmény, és ezt azt hiszem a testvérek is megtapasztalták, mikor azt tapasztalja az ember, hogy felhasználja az Isten. Engem, a nyomorultat, a senkit, a nyavajást felhasznál az Isten. Ez a legnagyobb foka talán a hívő életnek, tudomásul venni azt, hogy eszköz vagyok az Isten kezében, akit Isten felhasznál, hogy rajta keresztül munkálkodjon, mond vagy tesz valamit. Tehát nem csak magamért, a lelki, anyagi bajomért vagyok kapcsolatban Istennel, hogy azokat valamelyest rendezzem, hanem az Istennel való kapcsolatomból más is profitál. A történetben Isten lelke Pétert használta fel arra, a bizonyságtételre, hogy Jézus él. Az a Jézus, akit megöltek. Péter erről hatalmas erővel tett bizonyságot. És itt senki nem mondja azt, hogy ja, Péter alkalmas volt, én azonban alkalmatlan vagyok. Péter nagyszerű egyéniség volt, én azonban egy senki vagyok. Mikor látták, Péter és János szólásban való bátorságát, és megtudták, hogy írástudatlan és közönséges emberek, hát analfabéták voltak. Szó legszorosabb értelmében. Ilyen ember is eszköz lehet Isten kezében, hogyha egyszer megteljesedik Szentlélekkel. Én ezt akkor értettem meg igazán, mikor egy tehetségesen rajzolni tudó barátomat látogattam meg egyszer. Én nem tudok rajzolni, még egy egyenes vonalat sem tudok húzni. Nincs ilyen képességem. A barátom beszélgetés közben azt mondta, add ide a ceruzád, elkezdett vele rajzolni. Elámultam, mit tud az én ceruzám? Attól függ, hogy kinek a kezében van. A tehetséges művész kezében még az én ceruzám is gyönyörű formákat rajzol, és kialakul egy művészi alkotás. És ez mindannyiunk életében így van. Attól függ, ki veszi kezébe azt eszközül. Ha a legnagyobb művész, a Szentlélek veszi kezébe eszközül az életünket, bízzuk rá egészen magunkat. Azt szeretném mondani, törekedjünk mindannyian arra, hogy eszközül adhassuk Istennek a mi életünket, hogy rajta keresztül végezzen el valamit a világban, mert végeredményben ezért vagyunk hívő emberek. Ne csak a saját lelki világunk rendezésén munkálkodjunk. A legtöbb ember önmagával pepecsel, hanem valahogy tényleg azzal a szándékkal, programmal menjek oda Isten elé, mint Pál. Uram, mit akarsz, hogyan cselekedjem? Mit akarsz általam cselekedni? Tehát, hogy tegyen valamit rajtam keresztül az Isten. Itt is erről van szó. Most ebből a szempontból ki gondolkodzon el azon, hogy ma mit tett rajta keresztül az Úr. Egy másik ismerve, hogy a gyáva ember bátorrá válik. Figyeljük meg, hogy ez a Péter, aki még nemrég maga erejében bízva és a saját hűségének tudatában olyan fennhéjázva bizonygatta Jézusnak, ha mindenki elhagy is, Uram, te veled kész vagyok, mind a tömlöcre, mind a halálra menni. Azután tudjuk, hogy egy kis cselédlányka gúnyos megjegyzése úgy megrémítette Pétert, hogy égre, földre esküdözött, hogy nem is ismeri azt az embert. Mert a természetétől fogva Péter apostol egy gyáva kukac volt. Mindjárt azok vagyunk. Most pedig a hite nem vakmerővé, mert ez nem keresztény tulajdonság, hanem bátorrá tette. A vádlottból szinte vádlóvá vált, hogy a fejükre olvassa a farizeusoknak, ők ölték meg Krisztust, hogy akit elvetettek, az lett a szegletnek fejévé. Nincs más név, aki által kellene megtartatnunk, csak a Krisztus neve. Ez az ember tőle gyógyult meg. Az apostolok csak eszközök voltak. Mikor rájuk szóltak, hogy fogják be a szájukat, azt mondják, vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk, inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Nem tehetem meg, hogy nektek engedelmeskedjem, ne az Istennek, mondja Péter Jánossal együtt. Ilyen bátorrá válik. De nyilván nem azért, mert neki buzdult, amikor fogadkozott Krisztusnak, akkor is neki buzdult, hanem nyilván azért, mert megteljesedett Szentlélekkel. Ez azért nagyon fontos, mert egy nagy ellágyulási folyamat érezhető a keresztény emberek életében is. Mostanában valahogy azt érzik, nem vagyunk elég divatosak. kisebbségben vagyunk, mintha egy veszett ügynek az utolsó muhikányai lennénk, és ezért meghúzódunk. Pedig nekünk tudnunk kellene, hogy annak a Krisztusnak vagyunk a tanúi, aki ezt mondta, nékem adatot minden hatalom a mennyen és a földön, aki úgy tesz róla bizonyságot, hogy ő marad győztesen a porondon, az nem elveszett ügyet szolgál. Péter apostol ennek a hatalmas Jézusnak a szószólója, és az ő felelősséggel mert így beszélni, ahogyan beszélt. Aki tudja, hogy kinek a kezében van, hogy kihasználja őt eszközül, annak nem kell félni. Az a felelősséget nyugodtan ráháríthatja arra, akinek a kezében van. Azért fontos ez, mert rettenetesen sok félelem üli meg az emberek lelkét. És minden ilyen félelem tulajdonképpen a Szentlélek hiányában keresendő. Mert a Szentlélek ígérete bátorrá tesz az emberekkel szemben. Bátorrá tesz akár egy képzelt, akár egy meglévő betegséggel szemben is. Bátorrá a jövővel szemben, a szenvedélyekkel szemben. Bátorrá még a halállal szemben is. A gyáva embert tehát bátorrá teszi. A harmadik dolog, hogy a Szentlélekkel való megteljesedésnek a hatása, hogy megtaláljuk a kellő szavakat. Vagyis, hogy a Szentlélek megmondja azt a mondanivalót, amit abban a pillanatban mondanom kellene. Szinte elcsodálkozunk mi is a papi fejedelmekkel együtt azon, hogyan tudja ez az analfabéta Péter, hogy ebben a helyzetben mit kell mondania. És azt hogyan tudja olyan nagyszerűen mondani. Szinte szó szerint teljesedik be ebben a jelenetben is Jézusnak az az ígérete, amit még régebben tett a tanítványainak, mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Itt van megírva a Biblia egyik leghatalmasabb igéje. Ez az, amire a legtöbbet szoktam én is gondolni. Íme, beteljesedett ez az ígéret, megadatott abban az órában, hogy ez a tanulatlan Péter mit és hogyan szóljon. Ennyire lehet Jézus ígéreteire számítani. És most hadd tegyek bizonyságot róla, hogy én is nagyon sokszor megtapasztaltam ugyanezt. Valóban beváltja az ígéretét annak, aki hisz. Hadd áruljam el ezt a lelkigondozói gyakorlatomat, aminek talán más is a hasznát veheti. Hogy nekem általában az a gyakorlatom, az a szokásom, hogy amikor jön valaki hozzám és elmondja gondját, baját, problémáját, csak a fél fülemmel figyelek oda, mert a másik fülemmel arra figyelek, hogy az Úr mit mond, mit akar rajtam keresztül mondani ő neki. Egyszerre hallgatok kifelé, amíg az illető beszél, panaszkodik vagy kérdez, és befelé imádkozva, hivatkozom Jézusnak arra az ígéretére, hogy megadatik, mit szóljatok, mert nem ti vagytok, akik szólnak, hanem ha ti, atyátoknak lelke, aki szól ti bennetek. Én nem tudom, hogy most mit mondjak. Nem is azt akarom elmondani, ami nekem jut az eszembe, hanem amit te juttatsz az eszembe, Uram. De ha egészen megdöbbentő módon teljesedik be ez az ígéret, lám Péter apostol is, amiket mond, nyilván nem magától mondja, azért ámultak el, amikor hallották Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságát, mert megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek elcsodálkoztak, hogyan tud ez az ember így beszélni, aki sohasem tanult. Ezt a bölcsességet ott és akkor kapta abban a pillanatban. A világnak talán az egyik legnagyobb igehirdetője, Spurgeon, soha életében nem tanult teológiát. Mégis ő volt az egyik leghatalmasabb igehirdető, a Szentlélek teológusa. Ő tanította Spurgeont, és ez a legtöbb, a legnagyobb, a legjobb. Ez az, amit nem lehet megtanulni, amire nem születni, hanem újjá születni kell. Igen, és ezt lehet kérni, és ezt lehet kapni is. Ez gyakorlati szempontból azért is fontos lehet a számunkra, mert a gyerekek, kisebbek néha olyanokat tudnak kérdezni, hogy a legtöbbször zavarban vagyunk, hogy mit válaszoljunk a hitbeli vagy a Bibliát illető témákban. De én már láttam, hogy egy-egy édesapa vagy édesanya Szentlélekkel megteljesedve olyan határtalan bölcsességgel tudott válaszolni, hogy tényleg csak elámultam, mikor elmondta, hogy mit válaszolt. Megértettem, hogy nem őtől letelt ki, ez a Szentlélek munkája. A felnőttekkel kapcsolatban is, de sokszor tanácstalanok vagyunk, hogyan mondjuk meg azt, amit mondani kellene, hogy azt meg is értsék, foganatja is legyen. Most kedves testvérek, ilyenkor egy-egy fohász, Uram, te segíts! Te ígérted meg, hogy adatik abban az órában, add hát, hogy atyám lelke szólaljon belőlem. Meg fogjuk látni, hogy nem hagy cserben Jézus. Aki az ő ígéretére mer számítani, számítson csak nyugodtan, nem fog csalódni. Hogy olykor munkatársaink hoznak bennünket zavarban a hit dolgait illetően. Akkor is ugyanilyen formán számítsunk arra, hogy Jézus megígérte, hogy nem fog magunkra hagyni bennünket. Hivatkozzunk arra, hogy itt van a pillanat, Istenem, ments meg attól, hogy azt válaszoljam, amit tudnék válaszolni. Meg fogjuk látni, hogy megkapjuk, ami akkor szükséges. A Szentlélek megadja a kellő mondani valót. És végezetül a Szentlélek hitelesíti a bizonyságtételt meggyőző erejűvé. Olyan nagyszerű, hogy a tények beszélnek. Így folytatódik az apostolok cselekedeteinek beszámolói. Mikor azonban látták, hogy amely emberek meggyógyultak, ő vele együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenük szólni. Hát persze, hiszen ott állt mellettük az az ember, aki Jézus neve által meggyógyult. Látták, ki volt azelőtt, s látják, kicsoda most. Íme egy ténnyel nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztus ereje. Nem lehet meg nem történtté tenni. A tények szavak nélkül is beszélnek. Ennek nem lehet ellent mondani. A tényekkel szemben nem lehet vitatkozni. A tény a legfőbb érv, a legfőbb bizonyíték. Egyszer valaki azt mondta, hogy a tények hazudnak. Nos, kedves testvérek, ezt az emberi kétségbeesés mondatja valakivel, amikor már nem tud más érvet felhozni. A látszat lehet nem igaz, de a tény nem lehet nem igaz. Ott mese nincs. Ha valaki arra tud hivatkozni, hogy vak voltam és most látok, hát ez a tény meggyőző erejű tény. Ugyanúgy, aki arra tud hivatkozni, hogy alkoholista voltam, és most tiszta vagyok, vagy azt tudja mondani, hogy hazug természetű voltam, és most megtisztított az Úr. Vagy azt tudja mondani, elkeseredett és vigasztalhatatlanul nyomorultam, és íme meg vagyok vigasztalva, tele vagyok örömmel, vagy csapásért és teljes kétségbeesés, és egyensúly van a szívemben, vagy rettentő csúnyán megrágalmaztak, megbántottak, és nem haragszom senkire. Ezek tények, ezek teszik hitelessé a Krisztusról való beszédünket. Megfordítva, tények nélkül beszélni Jézusról többet árt, mint használ. Utálatos. Inkább ne szóljon senki Jézusról tények nélkül, mert mikor tények nélkül beszél valaki Jézusról, akkor szokták mondani és méltán, nalám, ilyenek a hívők, s igazuk van. Minden bizonyságtételünk csak úgy hiteles, ha ezt tudjuk mondani, nézzétek, ezt tette velem Jézus, általam Jézus, nem én, hanem Jézus. És megint egy kérdést hadd tegyek fel, ki válaszolja meg önmagának. Vannak-e olyan tények az életedben, amik hitelessé teszik a Jézusról szóló szavadat? Befejezésül még csak azt, és mi lett az eredménye az egész dolognak, hogy Péter szent lélekkel megteljesedve szólt? Igen, mi mindig az eredményt szeretnénk látni, számon tartani, mert azt hiszük, hogy ez is hozzá tartozik. Hadd mondjam, hogy ez nem tartozik hozzá, hogy ez nem a mi dolgunk, az eredmény számon tartása. Itt nincs közvetlen látható eredmény. Nem az lett az eredmény, amit happy endként elvárnánk, amit a Szentíró így írt volna meg, azokról, akikről olvasunk a felolvasott igében. Nos, ezek is mind megtértek. Ezt szeretnénk, ez lenne a gyönyörű befejezése a történetnek. Nem tértek meg. Mégis, amikor valaki Szentlélekkel megteljesedve szól, mint Péter, a sohasem hiába való, mint ahogy láthattuk is. Itt is egészen bizonyosan nem volt hiába való már csak azért sem, mert mi is Isten igéjeként merítünk belőle erőt. De az akkori helyzetbe tekintünk, ki tudja, azok közül, az előkelésségek közül, melyiknek a szívébe hullott bele mégis egy olyan mag, ami ott meghúzódott, egy olyan érzés, hogy na ez a Jézus mégiscsak letagadhatatlan. Lehet, hogy később ezek közül is megtért valaki, és van is rá utalás, hogy a papok és a farizeusok közül is csatlakoztak a gyülekezethez. De ez nem fontos. Ez nem a mi dolgunk. Ez az Úr dolga. A lényeg az, hogy Péter akkor ott elvégezte, amit akkor ott rábízott az Úr. Tehát röviden összefoglalva, Szentlélekkel megteljesedni azt jelenti, hogy akkor is ott elvégzem azt, amit akkor is ott rám bízott az Úr. Ezért könyörögjünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Istenem, mennyei édesatyám az Úr Krisztus által. Valóban Szentlélekkel megteljesedve tudunk csak igazán szólni. Szólni arról a csodáról, amit te tettél velünk, hogy elküldted a te szent fiadat, a názáreti Jézus Krisztust, aki meghalt, feltámadt, és megváltott bennünket. Köszönjük neked ezért a te szent lelkednek erejét, hogy az munkálkodik bennünk, hogy az valódivá, élővé teszi a Krisztusról való bizonyságtételeinket. És köszönjük neked azt, mennyei édesatyánk, hogy egy gyülekezetté kovácsoltál bennünket a pünkösdben, hogy egy egyházatként működhetünk itt a földön, hogy ajtót nyitottál magadhoz. Így kérünk tégedet, most egy csendes percben hallgasd meg a mi könyörgéseinket. Amen. Amen. Most fennállva imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Mesterünk az Úr Krisztus tanította, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mielőtt még folytatnánk Isten tiszteletünket, magamról mondanék pár szót, hogy honnan jöttem én. Horváth Berény vagyok, és másodéves teológus hallgatóként érkeztem ide a Pesti Teológiáról, a Károli Gáspár Egyetemről, illetve az én kibocsátó gyülekezetem a Csepel Királyerdei gyülekezet, melynek üdvözletét szeretném átadni a gyülekezet tagjainak. Illetve még csak azt, hogy édesapám és a testvérem kísértek el engem erre az útra. Édesapám volt a sofőr, úgyhogy jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ma itt lehettem. Szóval talán vele is érdemes lesz majd kezet fogni, így ebből a szempontból is. Köszönöm, és most folytassuk Isten tiszteletünket, a 377. dicséret harmadik verszakát énekelve. A 377. dicséret harmadik verszaka így kezdődik: szakaszd el hát most szívünket.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen Horváth Berény Besen másodéves teológus hallgatónak a szolgálatát, az, hogy alaposan felkészült. Köszönjük a virágdíszítést, hogy tegnap volt a konfirmáció a gyülekezetben, és nagyon szép virágokat hoztak ajándékba. Köszönjük a takarítást és az ifjaknak, akik megpucolták az ablakokat és kitakarították a templomot, és a fűnyírást annak, aki levágta a magas füvet. Pénteken, június 2-án házaspári alkalom van, 17:30, ez az utolsó nyári alkalom a nyári elutazások előtt, és csütörtökön este 6:30 pedig biblióra. Hirdetem még az adakozás lehetőségét is. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Énekeljük el most a himnuszt.
mindenható Istennek kegyelme, az Úr Krisztusnak szeretete, s Szentléleknek közössége legyen, s őrizzen meg mindannyiunkat. Amen.